Feledik Botond külpolitikai elemző az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Franciaországról, illetve Németországról beszéltünk a műsor első felének végén. Merkel és Macron Európa politikája mennyire szól saját belpolitikájukról, saját hazájukról? Ugye Merkelnek egyensúlyoznia kell otthon is, itt koalíciós válság van kibontakozóban, illetve Macron népszerűsége is csökkent az elmúlt időszakban.
A kérdést meg is fordítanám, hogy van-e olyan ország, ahol az Európa politika önzetten? Tehát valószínűleg nincs. Az Európa politika szépsége éppen abban áll, hogy amellett, hogy kielégíti az adott tagállam érdekeit, egyébként közös érdeket is szolgál. Ugye ezért ülnek össze elvileg állam és kormányfők, hogy ezt kitalálják, hogy melyek azok az ösvények, ahol közös win-win szituációkat tudnak előállítani Európa és a saját maguk számára is.
Hát csak ugye Németországban konkrétan politikai csatározások vannak itt, beszéltünk már a műsor első felében, akár a CDU-CSU kapcsolatáról, vagy a koalíciós partnerekről, az SPD-ről, vagy a zöldekről, és ugye hozzátartozik, hogy ott az AfD, az Alternative für Deutschland is erősödik, miközben adott esetben Chemnitz kapcsán valamikor saját pártján belül kap kritikát Merkel is, lásd a Szász miniszterelnököt, aki nem úgy látta például azokat az eseményeket.
Sőt, most ugye a titkosszolgálat vezetője is belekeveredett ebbe a vitába, hogy akkor most futottak vagy nem futottak Chemnitz utcáin. Igen, tehát
és
ez
azt
a...
mondták, hogyha nem mond le, akkor az SPD részéről, akkor kilépnek a koalícióból.
Igen, igen. Azt még nem látni imminensnek, hogy most tényleg ezen felborulna a koalíció, az viszont jól mutatja, hogy mennyire törékeny és nehezen és energiával kormányozható történet, csak ez a egybetákolt nagy koalíciós kísérlet.
Ezek az egyensúlyozások, ezek a belső egyensúlyozások hatással vannak arra, hogy mit mond kifelé?
Pontosan ez, igen, tehát itt ráér ez a problémára, hogy tehát Merkel mozgásterét nagyban meghatározza és leginkább szűkíti azt, hogy mit kap, vagy mit nem kap meg támogatásban. Még akkor is, ha a koalíció szerződés egyébként részletesen rendezi azt, mert vagy legalábbis vannak erre vonatkozó pontok, hogy Európa politikában mi a közös álláspont. De nyilván ennek a kifejtése meg végrehajtása az egy sokkal nehézkesebb és sokkal inkább pontos mandátumot igénylő feladat lenne. Macronnak pedig ugyanígy bizonyítania kéne a saját választói előtt, és az ő órája ugye egy picit gyorsabban ketyeg a következő választás előtt, hogy mi az, amit az európai térről be tud hozni, hiszen nem kis részben ennek köszönhette azt a 7 millió szavazatot.
Hát ő ugye bemutatott egy szegénység elleni küzdelmetről szóló kormánytervet, és azt várják Párizsban, hogy ettől talán a népszerűsége egy kicsit jobb lehet.
Belpolitikai szinten ő most küzdhet igazából minden olyan intézményben majdnem hát belefutott vagy belerugott, ami hagyományosan a francia szindikátusi kultúrának a része, tehát itt a közszolgálatnak a legkülönbözőbb területeivel akasztott bajszott, ami hát egy garantált népszerűségvesztés Franciaországban. Hogy van-e a társadalom másik részében mondjuk úgy, hogy lazuló szolidaritás ezekkel kapcsolatban, ugye ez az ő nagy kérdése. Tehát ő akkor fogja tudni a következő választást bármilyen szinten megkísérelni, megnyerni, hogyha azt látja, hogy a SNCF vonatvezetővel már nem szolidáris mondjuk az, aki egyébként az adójából ezt részben fizeti, de ezt nem érezni feltétlenül, hogy így van. Tehát ez egy nagyon érdekes francia jelenség, hogy mindenki, tehát a munkavállalói szolidaritás egyszerűen sokkal erősebb, mint ahogy azt innen kívülről gondolnák.
Egyébként az EP választási kampány, illetve a választás kimenetele befolyásolja mindkét vezető sorsát, tehát Merkelét, Macronét?
Macronét valószínűleg sokkal közvetlenebbül befolyásolja, hiszen neki itt megint csak látványos sikereket kéne tudni felmutatnia, illetve ugye felmerült akár Barnier is, tehát egy francia is az Európai Bizottság élére, tehát ilyen szempontból azért itt vannak nagyon egyszerűen megszerezhető politikai kreditek az ő számára. Merkelnek ez mindenképp egy nehéz csata lesz, az EPP mindenképp gyengül, tehát neki ezt eleve el kell tudni valahogy adni, és hogyha nem német lesz a vezető, akkor ugye megint csak ezek nehezebb csaták, de a német közönség talán, vagy legalábbis úgy tűnik, főleg a Schulz jelöltség után, hogy nem feltétlenül és annyira kiérezettek ezekre a kérdésekre. Nyilván az AfD szavazókat majd azért meg fogják dolgozni.
Ugye Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is mondott egy évértékelő beszédet ezen a héten. Egyrészt mennykora ennek még a súlya az, hogy egy leköszönő bizottsági elnök mond egy ilyen beszédet, illetve víziói vannak, illetve a jövőben milyen lehet a bizottságnak a területe, hatásköre és súlya?
Hát én hosszan kerestem ennek a beszédnek a súlyát, de nem nagyon találtam. Tehát, hogy tényleg egy 5 éves ciklus végén ugye az lenne a szerencsés, ha egy szép nagy örökség összegző beszédet lehetne mondani. Sem Junckernak nem adott meg az az idő, ami mondjuk egy konfliktusmentes építkezős 5 évet tett volna lehetővé. Másrészt meg hát az ő figurája is az első naptól kezdve gyakorlatilag hát finoman szólva keresztűzben áll, és most nem a konyakra gondolok, hanem arra gondolok, hogy ugye részben egy titkosszolgálati botrán kísérte előtt Luxemburgból, részben pedig a LuxLeaks és a Panama Papers pattant ki talán még azon az ősszel, ami ugye egyértelműen megmutatta, hogy ő luxemburgi miniszter elnökként és pénzügyminiszterként hogyan vett részt az országadó paradicsom állapításában, és még az Európai Bizottság saját becslései szerint is Európa évi borzasztó mértékű adóbevételtől esik el a hasonló nemzetállami tagállami magatartások miatt. Na most ezen például nem változtatott. Tehát, hogy lehet a beszédében Frontexről, meg másról említést tenni, meg ugye a online közösségi médiának a potenciális megbüntetéséről, ha nem nagyon elég gyorsan veszik le a radikális tartalmakat, de ezek a víziók, vagy ezek a javaslatok már egy kifutó bizottságtól furcsán hatnak, tehát konkrét javaslatot nyilván az EP kampány kedvéért érdemes bedobni, de ezek vegyük úgy azért, hogy csak nagyon feldobott labdák. Az öröksége pedig mindenképp megosztó, már csak a személyes hitelessége miatt
akkor
is.
Akkor kvázi az európai intézmények, akár a bizottság, akár a parlamentnek a szerepe már egyre inkább kiszorulóban van, így a kampány időszakában?
Az Európai Bizottság a Delors korszakban, vagy a klasszikus nagy korszakaiban azért tudott működni, mert a politikai felhatalmazás mögötte volt. Politikai felhatalmazás pedig az Európai Tanács folyamatos támogatásával lehet élvezni. Amennyiben ez nincs meg, akkor hiába egyébként bármilyen jó képessége az Európai Bizottság elnöke, jóval kisebb lesz a mozgástere. Tehát pont ezért kérdés, hogy találnak-e olyan kompromisszumos jelöltet, és ennek nem az ideáltipikus példája Jean-Claude Juncker, aki akar is, tud is, és hagyják is, hogy dolgozzon. És ez egy meglehetősen bonyolult kompromisszumnak tűnik a mostani választások után is.
Akár a migrációt illetően, akár a magyar-román, adott esetben lengyel jogállamisági ügyek tekintetében az osztrák elnökség, tehát a július 1-től december 31-ig tartó osztrák elnökség léphet-e valamit? Ugye Sebastian Kurz is szembefordult most Orbán Viktorral.
Igen, tehát az elnökségnek ugye továbbra is egy nagyon fontos informális szerepe van. Mondhatjuk azt, hogy amióta van tanácselnök, azóta azért ez egy picit jobban megosztásra került hatáskörökben, de azért az ülés levezetése az valóban még mindig a soros elnök tagállam diplomatáira hárul, ahogy ezt a magyar elnökség alatt is megtapasztaltuk. Éppen ezért az úgynevezett agenda setting, tehát abban, hogy egyébként miről és mennyit beszélnek, ebben nagyon is van, vagy lehetséges majd most osztrák befolyás. Hogy az Európai Tanácsra napirendre tűzzék a parlament, ugye az argentini jelentés nyomán jogszerűen napirendre tűzhetik mondjuk a magyar kérdést. Ez nem látszik, hogy azért egy olyan tagállami érdek lenne, amit nagyon sietetnének még akár az osztrákok is. Tehát egyszerűen...
Hát csak ugye január 1-től pedig román elnökség lesz, és hogyha ellenük szemben is lesz egy ilyen eljárás, akkor ők meg pláne nem fogják ezt napirendre tenni.
Ez
nem?
Így van, és pont ez a hetes cikk egyik gyengesége, hogyha úgy tetszik, vagy adottsága, hogy nincsenek benne határidők. Tehát az, hogy ugye itt vannak a kezdeményezők, tagállamok egyharmada, Európai Bizottság vagy az Európai Parlament ezzel a bizonyos többségi szavazással, ezt lehet kezdeményezni, de nincs megmondva az, hogy az Európai Tanácsnak ezzel milyen hamar kell foglalkoznia.
Ez akkor elképzelhető, hogy a magyar jogállamisági vizsgálat az még az európai parlamenti választásig sem fog befejeződni, vagy adott esetben elkezdődni?
Hogyne, abszolút. Tehát ennek semmilyen kőbevésett döntés nincs arról, hogy ennek el kell kezdődnie a tanács részéről. Nyilván ez jelentheti azt, hogy mondjuk elkezdődik egy valamilyen nagyon draft dokumentumnak a megfogalmazása, ami akár elhúzódhat 8-10-12 hónapot, és bőven lehet, hogy 2019 második felében reális csak az, hogy bármi is történjék hivatalosan az Európai Tanácsban, addig ez a felszín alatti munkacsoport szintegen fog zajlani.
A külső tényezők és hatalmak azok mennyire befolyásolják az Európai Unió mozgásterét? Gondolok én itt az Egyesült Államokra, Oroszországra vagy Kínára? Ugye Juncker mondta a beszédében, hogy Trump felrázta Európát.
Sok szempontból igen, mind a védelem politikai, és most már látjuk, hogy kereskedelem politikai szempontból is. Ugyanígy a kínai mozgás is egy nagyon érdekes ívet kezd el leírni, tehát ugye a németek nyári akciója, amikor megint egy stratégiai üzlet cég felvásárlását megakadályozta a kancellári hivatal egy döntésével, és nem adták el a kínai befektetőknek a részesedést, hanem ehelyett ugye egy német állami bank szállt be. Ezek azért mutatják azt, hogy bár kevés idő jut ezekről beszélgetni, de igenis fontos és meghatározó kérdések ezek az európai szuverenitás jövőjével kapcsolatban. Tehát itt tényleg folyamatosak ezek a piszkálódások, és mondjuk Erdoğan török elnöknek a néhány nappal ezelőtt tett kijelentése, hogyha Idlib ostroma újabb 800 ezer embert elindít majd Európa felé, akkor ő nem tudja megállítani őket. Ezek mind jól mutatják, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva a geopolitikai környezetünknek.
Mennyire egységes az Európai Unió ezekkel a nagyhatalmakkal szemben, vagy mennyire lépnek fel minden tagállam, vagy nagyobb tagállam külön-külön? Hát igen, említettük már az EU török megállapodást, amit lényegében Merkel hozott tető alá, és ugye beszélhetünk itt az északi áramlatról is, amit Trump szintén nem túl jó szemmel néz, és ez is német-orosz egyesség.
És működik a déli áramlat, ami pedig ugye olasz-orosz résztvevőket is bevet magába. Tehát, hogy ebből a szempontból mindenki köti a külön kompromisszumait. Emlékezzünk vissza, hogy Franciaország el akarta adni a helikopterhordozót az ukrán válság kitörésekor Oroszországnak. Tehát, hogy
van lehet egységes válaszokat adni a nagyhatalmaknak? Tehát lehet önálló erő is a világban az Európai Unió? Mert ezt akarják.
Ebben a kelet-nyugat törésvonal sajnos fontossá vált, mert hogy azt érzik a keleti tagállamok, hogy míg a nyugatiaknak szabad üzletelni, addig nekik nem szabad, mert összevonja Berlin a szemöldökét, ha külön megállapodást akar kötni, akár a 16+1-es formátumban a kínaiakkal a térség. Ennek az egyetlen feloldása az lenne, hogyha ezt az egészet egy szinttel feljebb tolva azt mondanák, hogy európai energiapolitika van, az északi áramlat egy valamilyen az Európai Bizottság által kontrollált, felügyelt olyan társasághoz kerül például, aki aztán az európai energiaárakra jótékony hatással európai érdekből kereskedik, és nem német üzleti érdekből.
4 évvel ezelőtt a Juncker Bizottság ezt tűzte az zászlajára, ezt is, hogy közös energiapolitika.
Igen. Tehát az Európai Uniós energiapolitika nem egy sikertörténetnek a hosszú sorozata. És a kérdés az az, hogy a német kormányzat valaha lesz olyan helyzetben, hogy ezt az iparági érdeket, hogy úgy mondjam, el tudja engedni otthon, vagy pedig éppen, hogy a nagyon ingatag koalíció miatt rá vannak kényszerítve a német politikusok, hogy a iparági szereplőiknek a rövid távú érdekeit szolgálják ki.
Ugye már Trump kormányzatot említettük, akkor milyen a viszonya az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal? Tehát ugye itt a nyár elején volt egy NATO csúcs is, ahol Trump az asztalra csapott, hogy mindenki adja bele a magáét a NATO büdzsében, nem hogy 2%-ot, de akár a GDP 4%-át is. Most meg egy olyan hír van, hogy szankciók lehetőségét helyezte kilátásba az Oroszország és Németország között épülő északi áramlat 2 gázvezeték ellen az amerikai energiaügyi miniszter. És már nem először szólnak be Washingtonból Berlinnek.
Igen, az északi áramlattal kapcsolatos szankciók az egy régi történet, újabb epizódja. Ugye ez elméletben lehetséges volt már a korábban Oroszországgal szemben bevezetett szankciók megsértése miatt is. Tehát ugye az orosz típusú szankciók az Egyesült Államokban javarészt átléptek egy olyan kategóriába, ahol nem csak az amerikai szereplőket büntetik, akik tiltott kereskedelmet folytatnak, hanem a világ bármely országát megbüntetik, akik tiltott kereskedelmet folytatnak az oroszokkal. Ugye azért ez a szankciópolitikának egy nagyon másik felfogás. Ez Németországot mindig is fenyegette, mert már akkor is csak egy speciális klauzula mentette meg attól, hogy azonnal egyébként potenciális áldozatává váljon ennek az amerikai döntésnek. Ez pedig bármikor élesíthető. Tehát ez egy folyamatosan levegő Damoklész kardja, ami nyomásgyakorlás Berlin felett, és ez érintheti egyébként csomag megállapodások esetén az autóipartól kezdve a NATO részvételen át nagyon sok minden másig. Egy klasszikus politikai lobby nyomásgyakorlás zajlik, aminek ugye az lenne a nagy kérdés, hogy vajon a Trump adminisztráció mit vár cserébe.
De most akkor a Trump adminisztráció az egységes Európai Uniót kezel, vagy pedig szemezget a különböző tagállamok közül?
Amit, hát ugye a Trump adminisztráció akkor itt már nem használható kifejezés sajnos, mert a State Department ebben egy picit mást lát, mint a pénzügyminisztérium, és ebben nem lehet egyértelműen akár még a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a egyes tagjait sem egy platformra helyezni, tehát ilyen szempontból nehéz azért az amerikai álláspont feltérképezése az elmúlt két évben. És Trump egyes megnyilatkozásai nem mindig tükrözik 100%-ban a saját adminisztráció egyébként napi rutinját és cselekedeteit. Gondoljunk csak a NATO csúcsra, ahol egyébként úgy rajta kívül
Washingtonból hogy tekintenek erre a kontinensre? Európai Uniónak, Európai Unióra tekintenek, vagy Németországra, Franciaországra, Kelet-Európára, Dél-Európára?
Ugye a Trump-féle felfogásban bilaterális a domináns, míg a washingtoni hagyományokban pedig a multilaterális a domináns. Tehát ez az ellentét az érződik, és ez az, ami most zavaró lett mondjuk a NATO csúcson is, meg a Helsinki Putyin-Trump csúcson is, hogy mennyiben tekintik Európát, mint NATO és mint Európai Unió gazdasági és katonai szövetségesnek. A világban zajló folyamatok még a Trump adminisztráció, tehát a Fehérházat is abba az irányba lögdösték el, hogy ne kezdjen ki Európával addig, amíg a kínai fronton úgy látszik, hogy sokkal gyorsabb lesz az eszkaláció. Tehát pont ezért most arra számítunk, hogy inkább lehetnek, akár még a kereskedelmi megállapodások is végigszaladhatnak, mert hogy egyrészt azért az amerikai korporét érdekek is lobbiznak emiatt, másrészt meg, ha Kínával bejön a 200 milliárdos következő vámháborús kör, és ez esetleg még fokozódik, akkor Amerikának azért szüksége van a hátországokra, tehát ők sem engedhetik meg maguknak hosszú távon azt, hogy egyedül menjenek szembe egy nem kettő, hanem akkor akár három fontos ideológiai háborúval.
Ez a típusú kereskedelmi háború egyébként javíthatja adott esetben a Kína és az Unió közötti kapcsolatokat?
Nem biztos, hogy ezt fél kell, hogy legyen. Tehát azt Amerika is azonnal elárulásnak érezné, és nem is hagyná. Tehát akkor biztos, hogy jönnének a harmadik szankciós rezsimek. Másrészt az európai gazdasági szereplők sem feltétlen szomorkodnának akkor, hogyha bizonyos kínai dolgokat ki lehet váltani, vagy a dömpingeket meg lehet szüntetni. Nyilván ez elég szektorspecifikus.
De ettől még... Európának és Amerikának is érdeke Kína háttérbe szorítása?
Vannak olyan szektorok, ahol érdeke lehet a kínai fejlődésnek keretek között tartása. Macron ezt elmondta egyébként még a elnöksége elején, meg kampányban is, hogy azért bizony-bizony védővámok akár Kínával szemben elképzelhetők európai szinten is. Tehát ami nálunk ugye messze nem futott végig ilyen gyorsan, mint a Trump-féle Fehérházban, de az európai gondolkodás a nyugati félen sokkal inkább lát egy stratégiai kihívó Kínát, aki a kritikus infrastruktúrában, technológiában és leginkább a szellemi tulajdonokban abúzív magatartást tanúsít az elmúlt években kitartóan és következetesen, ami veszélyezteti azt az innovációs élenjárását egyes európai szektoroknak és szereplőknek, amiből Európa él. Tehát ha ez a stratégiai felismerés egyébként végigfut majd az összes tagállamon, onnantól kezdve lehet egységes Kína politika, addig meg, ahogy Oroszországgal kapcsolatban is, nyilván Peking és Moszkva arra törekszik, hogy lámizgassa az Európai Uniót.
A közel-keleti helyzet rendezése az mennyire függ az egyes hatalmak kiegyezésétől, akár Európát, akár Oroszországot, akár az Egyesült Államokat nézve?
Ugye szomorú és tragikus felismerés, hogy Európa nincs benne ebben a folyamatban, azon kívül, hogy egyébként Genfben zajlik a béketárgyalás, azért túl nagy jelenlétünk nincsen. Ugye a franciák ott vannak a terepen, tehát nekik komoly katonai bevetéseik vannak, és az amerikaiak most megfordultak, tehát elhagyták teljesen a kivonulunk bármeddig és dátum típusú kijelentéseket, és azt látjuk, hogy benne akarják tartani azt a több mint 2000 katonát, akik ott vannak. Hogy Idlib ostroma mit fog hozni, az teljesen kiszámíthatatlan. Ha vegyi fegyverbevetés történik, az a provokációnak egy olyan szintje lenne, aminél egyszerűen nem tudjuk kiszámítani, hogy az amerikai reakció az hogy sülhet el, akár az oroszok, akár az irániak oldalán. Amerika egyértelműen azt tűzte ki, hogy Szíriából ki kell szorítani az irániakat. Ez olyan, mintha egy új háborút hirdetett volna. Tehát gyakorlatilag eddig erről nem volt szó. Eddig Aszadról beszélgettek az amerikaiak, nem az irániakról. És emiatt most egy teljesen új felállás körvonalazódik, és új pozíciók felvétele a konfliktus viselő felek között.
A Washington, illetve a Moszkva kapcsolata, az mennyire befolyásolja ezt?
Abszolút, tehát most ugye mind az orosz flotta a földközi tengeren hatalmasat hízott, és az amerikaiak pedig most először vitték az F-35-ösöket közelbe, tehát egy hordozóhajó most megjelent ezekkel az új típusú repülőgépekkel, amikkel még az oroszok elvileg nem találkoztak éles bevetésben. Tehát ilyen szempontból most sokkal inkább éleződik a Washington-Moszkva viszony, és ez szóban is látható a Szíria kapcsán.
Egyébként az Egyesült Államokban mennyire biztos most Trump pozíciója? Ugye a saját stábja is próbálja gyengíteni, illetve ugye novemberben félidős választások lesznek, és már zajlanak az előválasztások.
Így van. Trump pozícióját azért nem kell, tehát nem, attól, hogy van egy nagyon harsány ellenző tábor, attól nem csökken az ők is stabil közössége. Tehát,
nem csak ellenző tábora van, hanem a saját stábján belül is azért vannak, akik fúrják, ha lehet így fogalmazni.
Hát ugye ez a New York Times cikk, hogy belül vajon mekkora ellenállás van, biztos, hogy létezik ilyesmi, de ettől függetlenül csak egy példát hagyd mondjak, az, hogy Törökországgal felvállalták ezt a konfliktust, ami most zajlik Washington és Ankara között, ami a török líra bezuhant. Az mind azért történik, mert ugye az a bizonyos lelkész, aki valahol Dél-Törökországban évek óta szolgálatot teljesített, és most a török hatóságoknak a monitorára ráfutott, egyszerűen mind Mike Pence-nek, mind a vallásos támogatóinak, tehát ugye ezeknek az evangelista közösségeknek olyan fontos szimbólum, hogy ezért hajlandó a Fehérház elmenni. Tehát azt kell látni, hogy Trump abszolút megteszi a saját három pilléres szavazó táborában az összes szükséges lépést, hogy őket egyben tartsa. Hogy ez mire lesz elég? Azt meglátjuk, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy az elnökválasztásban aratott győzelme nem kis részben annak volt köszönhető, hogy a demokratákat otthon tartották. Tehát nem az ő mozgósítási kapacitásukban feltétlen tartalék, hanem abban van mindig lehetőség, hogy hány demokratát tudnak otthon tartani, és ez az, amit a mostani folyamatok, a New York Times, a Bob Woodward könyv, az egész Robert Mueller-féle nyomozás igazából az ellenükre hajt, és ezért is van egy potenciális lehetősége a kék demokrata hullámnak.
A félidős választások megmutathatnak, vagy legalábbis az eredményük bármit is, hogy Trump pozícióját illetően?
Abszolút, igen. Ugye itt a lélektani áttörés akkor van, ha azt érzik majd a republikánusok helyi szinten, állami szinten, hogy a Trump-féle endorsement, tehát a Trump jóváhagyása az ő választási kampányukban, az inkább több szavazatot visz, mint hoz, vagy potenciálisan rontja az ő választási esélyeket. Amint ez az áttörés megvan, onnantól kezdve egy egész más republikánus párt fog működni, de ettől most úgy tűnik, hogy elég messze vagyunk. Tehát Trump támogatása igenis egy sokkal stabilabb szavazóbázist hoz be nagyon sok jelölt mögé, vagy legalábbis most még ezt érzik.
Egyébként mit lehet elmondani eddig, majdhogy nem a fél időhez közelítve Trump elnökségéről? Ugye mindenki szkeptikusan nézi meg, vannak azért harsány nyilatkozatok is, ugye az elemzők is sokszor ezt emelik ki. Mégis azonban valahogyan megpezsdítette a világot. Így adott esetben a műsor első részében beszéltünk Juncker beszédéről is, hogy Európát is, meg a NATO-t is, tehát cselekvés, tehát mintha a Csipke Rózsika államból egy kicsit felébresztette volna.
Igen, de ugye ilyenkor az a kérdés, hogy ezért jó, vagy ennek ellenére jó az elnökség, vagy a működés. Biztos, hogy mondjuk a munkanélküliségi adatok, ugye látjuk, hogy messze nagyon jók, nyilván ebben azért az Obama éveknek is megvan a hozománya, vagy hosszú távú hatása. Tehát, hogy itt is nehéz azt elválasztani, hogy mi az, ami akkor Trumphoz kötődik, mi nem. Ugye az ő adóprogramja az egyébként, hát egy drága program, de biztos, hogy hozhatott olyan kedvezményeket, amik akár teremtenek, vagy profitot, vagy munkahelyet. NATO szempontból a pezsgést azt aláírhatjuk, tehát ez biztos, az nem baj, ha Európa egyébként elkezd szuverénebb módon katonapolitikát folytatni. Mondjuk környezetvédelem, klímaváltozás terén nem ilyen egyértelmű ez a kép, sokkal inkább az látszik, hogy a párizsi egyezményből való kiszállással a többi nagyhatalom is sokkal inkább elgondolkozik, az egész folyamat inkább megakadt, és ami az Egyesült Államokon belüli döntéseket mutatja, azok is sokkal inkább visszavágják az összes komolyabb kezdeményezést a klímafronton és a globális felmelegedésben. Tehát szektoronként végig lehet nézni, hogy hol mi kedvező. Biztos, hogy az egész jogállamról való gondolkozásunkat is serkentheti az, hogy látjuk, hogy van egy amerikai elnök, aki beiktatása első hónapjától kezdve vizsgálat alatt áll. Tehát azért ez sem egy kényelmes pozíció, gondoljunk akármit Donald Trumpról. Mégiscsak így kell neki dolgoznia, és akkor most, hogy ezért vagy ehhez képest milyen teljesítményt nyújt, mit művelt az oroszokkal, vagy mit nem, azt tudatosan tette, vagy nem tette tudatosan, ugye ezek is itt jönnek ki. Egyébként aggasztó méretű az a személyi szám, ami most már lassan ugye megtette a vallomását a különleges ügyésznek. Tehát egészen közvetlen emberek, akik együtt ültek Trumppal egy teremben a kampány alatt, az elnöki kampány alatt, tettek végül is olyan vallomásokat, amiknek egy részét ismerjük.
De akkor van esélye az elmozdításának?
Ez nem jelenti azt, hogy az elmozdításának van esélye. Ugye elmozdítani egyrészt lehet az impeachmenttel, ez nem lesz lehetséges, ha csak a szenátust is el nem veszítik a republikánusok, ennek most matematikailag alacsony száma valószínűsége. A másik pedig ugye, amit a New York Times cikk is említett, ugye ez a híres alkotmányos klauzula, ami a kvázi a mentális egészségről szól. Ez megint csak hát egy a Homeland sorozatból ismert fordulat, de egyébként a való életben ezt még nem nagyon láttuk kivitelezni.
Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Arina vendége, köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.